Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg idén június 20-án a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak kultúrával való kapcsolata áll majd. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy ez nem egy budapesti program, hanem egy országos méretűvé nőtt kulturális esemény. Hiszen a fővárosi intézmények mellett vidéki városok, kisebb települések, falvak is színvonalas, tartalmas, szórakoztató kulturális programokkal várják a látogatókat. Az idei sorozat központi témájáról szólva kiemelte, fontos, hogy megmutassuk, hogy a kulináris élmények, a kultúra, a művészet nem szétválasztó, hanem a magyar és európai kultúra fontos összekapcsolódása. Az idei rendezvénysorozat jószolgálati nagykövete Mautner Zsófia. Gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron és a Soproni Múzeum. Budapesten a karszalagok érvényesek lesznek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek június 20-án este 6 órától másnap hajnali 14:30-ig közlekednek. A programok közül kiemelte a fővárosi levéltár programját, amelyen Ilona Stüberli legendás bécsi konyhája elevenedik meg, valamint a Magyar Nemzeti Galéria papírra vetett ízek című eseményét, amely a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatát mutatja be. Solymáron a Svábházban a sváb konyhai hagyományok, Esztergomban pedig a középkori gasztronómia fog a látogatók elé kerülni. A Múzeumok Éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat, akik a részleteket a muzei.hu oldalon találják.
Irodalom.
Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a diákok számára. A kezdeményezés fókuszában az irodalmi szövegek szoros és elmélyült olvasása, a szövegekről folytatott diskurzus, valamint a személyes kapcsolat teremtés és a közösség építés áll. A verseny döntőjében kiemelt szerepet kap a személyes jelenléten alapuló feladatmegoldás. A jelentkezők az online nevezési lap kitörtésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat, az első fordulós pályamunkákat az Eszterházi Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni. A beküldési határidő augusztus 16-a.
Színház.
Június 12-én a Lilium produkció musicaljével, a Leánybúcsúval elkezdődik a nyári színházi szezon a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban. A kisváros egyik legfontosabb kulturális attrakciója egészen augusztus végéig musicalekkel, operettekkel, vígjátékkal, családi zenés darabokkal és lovas színházi előadásokkal várja a nézőket. Mórahalmon kiemelt figyelmet fordítanak a minőségi szórakozást prezentáló színház, előadó, valamint alkotó művészeti és koncert tevékenységre. A Mórahalmi Színház olyan embereknek is lehetőséget kínál a minőségi kulturális kikapcsolódásra, akiknek nincs lehetősége Budapestre vagy Szegedre utazni. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 12. évada június 12-én a Leánybúcsú című musicallel indul, amely republik slágerekre építve mutat be egy fergeteges balatoni bulit. Idén is számos, műfajilag változatos előadás közül válogathat a közönség. Egy tavaly nyáron uniós támogatással indult Bartók Béla örökségét bemutató magyar-román projekt keretében pedig bemutatják a zeneszerző a Kékszakállú Herceg Vára című operáját, valamint a Csodálatos Mandarin című balettet a Kolozsvári Magyar Opera előadásában.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Jövő héten szerdán, június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Kortárs tánc és klasszikus balett előadások látogathatók a Győri Nemzeti Színházban, emellett kinyitják a fesztivál kapuit, és ahogy minden évben, a színház előtti téren ingyenes előadásokkal mutatkoznak be a környék tánciskolái. A Győri Magyar Táncfesztivál egészen június 21-éig tart. A nyárindító táncforgatagról a Győri Balett művészeti projektmenedzserét Csepi Alexandrát kérdeztem. Június 17-én indul a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben. Győrben óriási kulturális hagyománya van ugye ennek a fesztiválnak. Én egyébként győri származásuként gyerekkoromban magam is felléptem ezen a táncfesztiválon, szóval nekem különösen szoros a kapcsolatom a rendezvénnyel. És minden évben egy ilyen igazi kavalkáddal, forgataggal várjátok az érdeklődőket. Ugye ennek van egy ilyen kültéri nyilvános része, amikor a járókelők megtekinthetik az előadásokat, illetve a színházban is vannak különböző produkciók. Kicsit mesélj kérlek a szervezésről. Hogyan állítottátok össze az idei programot, mi volt a meghatározó, kiket láthatnak majd az érdeklődők?
Igen, ismét elérkezett a táncfesztivál időszak itt a Győri Balett életében. A 21. alkalommal rendezzük most meg. Mindig próbálunk valamilyen újítást, valami finomítást, finomra hangolást készíteni itt a nézőinknek, hiszen tényleg ők is már úgymond felnőnek a fesztivállal együtt. Nagyon sokan itt fellépőként vagy gyerekként tapasztalták meg először, és most már szülőként jönnek, vagy éppen nézőként, fellépőként, és mi is, én magam is ebben a cipőben járok. Úgyhogy mindig arra gondolok, hogy valamit finomítani, de meghagyni azt, ami eddig is jól sikerült. A nagy színpadon továbbra is a Magyar Táncért egyik kiemelkedő előadásait hívtuk meg. Velünk lesz a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Hűtlen Feleség előadással. A Győri Balettnak is lesz egy premierje Kód 93 címen, és ha még egyet kiemelhetek a nagy színpadról, akkor mindenképpen a Bobán Markovics zenekarral együtt színpadra lépő Székesfehérvári Balett Színházat szeretném, aki egy ilyen parádé című előadással fogja zárni majd a nagy színpadi előadásokat, ami így titkosan mondom, de interaktív, úgyhogy biztosan egy óriási táncban fog fulladni a finálé a fesztiválnak. Ami újítás ebben az évben, hogy a gyerektáncfesztiválunk az igazából kicsit ki is nőtte magát a Győri Balett stúdióból, így most a Kisvadudi teremben lesz 3 előadás is. Itt is lesz egy Győri Balett premier, a Pompom meséit mutatjuk be most a legkisebbeknek. A Győri Balett stúdió pedig szerintem most nyeri el majd az igazi értelmét, hiszen ott ilyen nagyon intim, nagyon testközeli előadásokat fogunk tartani. Így legalább meg tudjuk mutatni azt, hogy a táncművészet egyszerre tud egy nagy színpadi előadás, egy show lenni, és hogyha olyan nagyon közel kerülhet a néző a táncoshoz, hogy igazából ott mellette lélegzik, és mellette feszülnek meg az izmok, akkor az egy nagyon intim terület is lehet, és ott pedig olyan fellépőket várunk, mint Réti Anna, Hód Adrián, Vasas Erika, vagy éppen Simon István. Az egy nagyon intim közeg lesz ez az újítás most, és ami persze nagyon jól sikerül minden évben a szabadtéri ingyenes rendezvényeink, ahol az amatőr csoportok lépnek fel itt a Győr és Győr környékéből, és ott pedig meg tudjuk azt is mutatni, hogy nem csak nézőként lehet részt venni a táncfesztivál, hanem aktív részeseként is.
Illetve kiszúrtam még egy nem hétköznapi táncos programot a fesztivállal kapcsolatban. Lesz egy filmvetítés és beszélgetés ugye a Rómer házban, és Frenák Párról készült egy film. Erről tudnál mesélni egy kicsit?
Igen, valóban lesz még egy plusz programunk a Rómer házban, ahol a mozi szokott lenni. Ott Frenák Párról készült egy film, a Who Cares About Paul Frenák, Halász Glória rendezésében. Nagyon érdekes, mert ez egy kicsit dokumentumfilm, de mégiscsak egy igazi táncfilm, hiszen egy táncművészről szól, és utána van szerencsénk fogadni a rendezőt, Halász Glóriát is, és Frenák Párt is egy beszélgetésre. Itt ez is egy ingyenes program, csak regisztrálni kell rá.
Említetted a szabadtéri fellépéseket, ami ugye ingyenesen látogatható. Itt milyen csoportok várhatók az idei évben, milyen hosszú programmal készülnek?
Úgy építettük fel a programokat, hogy az amatőr győri együttesek be tudjanak mutatkozni, így az A-Force van, a Bronze, itt akik már visszatérő előadóink, vagy a Need Art. Itt lesz velünk a Jazz Steps és a River Dance tánctársulat. Ők egy country zenét játszanak, és country táncokat mutatnak majd be. vagy Futó Károly latin-amerikai sója, és esténként pedig koncertekkel várjuk a nézőket. Itt leszünk a Bigad együttes, és lesz egy nagyon különleges esemény is, Aurora Folk Glamour divat bemutatója, ami egy kicsit így egybe lesz szőve a néptánccal és a népművészettel.
Koncert. Ma este lép fel Jason Derulo a Budapest Parkban. A The Last Dance World Tour című turnéja részeként Jason Derulo nemzetközi pop és R&B sztár olyan világslágerekkel lép a színpadra, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love. A világsztár fellépése előtt az előzenekar Bruno és Spack lesz, akikhez K. Kevin is csatlakozik a színpadon. A kapukat ma este 6 órakor nyitják, az előzenekar 6 óra 50-kor kezd, Jason Derulo pedig 8-tól lép színpadra. A szervezők látványos showt, ismert slágereket és nagyszabású produkciót ígérnek a budapesti közönségnek.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Utazás időben és térben, szél és vízimalmok nyomában. Habár a legtöbb hazai malom az idők viharának áldozatául esett, még ma is találni bőven olyan építményeket, amik eredeti helyükön állnak, és akár most is képesek lennének ellátni eredeti funkciójukat. Az elmúlt 200 év alatt őrlő szerkezetek százai lettek az örök enyészeté. Tési szélmalmok őrzik a régi idők emlékeit. A bakonyi fennsíkon egykor 4 malom is őrülte a gabonát, ma már csak 2 jelzi, hogy a szeles vidéken a molnároknak sok dolga akadt. A fazsindejes épületek ma is sok embert vonzanak magukhoz, látványuk a búzakalászok ölelésében olyan, mint egy képeslap. Nehéz és hatalmas kulccsal nyílik a malom, odabent az egykori malomkövek és fából épült, méretes fogaskerekek őrzik a múltat. A szélmalom tetejéről madár távlatból láthatjuk a tájat, pontosan onnan, ahon a hajdani molnárok is figyelemmel követhették a búzával és kukoricával megrakott lovaskocsik érkezését. Vadregényes folyó munkál a Túr István divízi malomban. A fából készült épületen szinte alig hagytak nyomot a történelem viharos évszázadai. A malom köré épült teraszokon sétálva olyan érzésünk támad, mintha az öreg túrvizén lebegnénk. Az ország északkeleti csücskében csordogáló folyó az 1700-as évek végétől mozgatta a malom vízkerekeit. A gyönyörű környezetben található emlékmű a régió nagy büszkesége, és egész Európában is egyedülállónak számít. Tágas és fényes belső térben található szerkezet a mai napig működőképes, külön kérésre pedig mozgásba is lendítik, amitől a Túr Istvándi kirándulás igazán emlékezetes lesz. Kengyeli szélmalom magasodik a Bagi Major fölé. A mesébe illő épület egy kunhalom tetején áll, sziluettje már távolról felfedezhető. A 19. század derekán épült malom ma már műemlék, belsejébe lépve mégis olyan, mintha megállt volna az idő. Az impozáns faszerkezetek láttán különös érzés fog el, és szinte megelevenednek a gabonákkal teli zsákok, a lisztlepte nyikorgó lépcsők, az ódon szélmalom dolgos hétköznapjai. Az épület mögött húzódó halastó kékvize teszi teljessé a látványt. A terület számos madárfajnak ad otthont, ezért távcsövet feltétlenül vigyünk magunkkal.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Olá Andreával.
Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében, de vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma vagy a tüdeje? Vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert az szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála, tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, És jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
Így van, akkor egy összeomlás, így van. Uh-huh. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagyomájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen. Uh-huh.
Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
igen,
benne, ugye?
Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elem, milyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmai szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyaráz adott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
Így van, tehát egyettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, majd előjön például, ahogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Igen. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és hát nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.